Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a feleség által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni, mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője az ATV.hu-nak, reagálva arra, hogy Magyar Péter szerint Rogán Antalék manipulálták a Völner Sádl ügy ügyészségi iratait, és erre bizonyítékai is vannak. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a történtekért a kormányt és annak egyes tagjait okolja, ezért vádaskodik. De amit csinál, az végső soron csak üres locsogás, fecsegés, nem más, mint egy sértett ember vagdalkozása. Magyar Péter színre lépésekor, a nagy vihart kavart Partizán interjúja után Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, a Telex érdeklődésére azt nyilatkozta. Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbe esett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik.
A nem foglalkozikra végződő nyilatkozatok nagyjából a kedvenceim. Van néhány észrevételem. Egyrészt, hogy... Bár nagyon támadják a Magyar Pétert, meg valakik nagyon leteszik a fegyvert Magyar Péter előtt, én maradnék, amíg nem döntöttem el pozícióban egy ideig, azzal együtt, hogy elismerem, amit úgy látok, de nem tudom, tehát hiszem, de nem tudom, és megfogalmazom a kételyeimet, amit szintén egyelőre hiszek, de nem tudok, mert nem ez az a helyzet, és egyébként nem ilyen helyzet a Súlyog Tamás megítélése, a Vitézié ebben a pillanatban, vagy akár az Osváth Zsolté is, hogy nem ez az a pillanat, amikor én beüthetek egy szöget, hogy én most már csak innen nézem, én letettem a voksomat, hanem inkább megismerném a szögeket, ahonnan a dolgot mérlegelni lehet. És ha ilyen szög az is, hogy Magyar Péter csak egy szomorú ex-férj, még benne van a pakliban, mindenképpen motiváció lehet az, hogy felülkerekedjen akár a feleségén. Ennek ellenére én hiszem, hogy már jó ideje tervezi azt, amit csinál, mert struktúráltnak és lépésenként, hogy mondjam, kivitelezettnek tűnik, amit csinál. Te most azért nevetsz, mert csípőből is improvizál?
Mert ez a magyarázat, hogy azért... indul be a nemzeti együttműködés rendszer ellen, azért hívja ki szűkebb értelemben Rogán Antalt, tágabb értelemben Orbán Viktort és rendszerét.
Tehát mert a nemzetet.
Mert a felesége megbántotta, tudod? És ő hát most vagdalkozik, kétségbe esetten vagdalkozik, de tudod, reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbe esett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Hát igen, ezt tudjuk. Egész Kelet-Magyarország ennek a bizonyítéka.
Ez egy hónapos mondat lassan, tehát igen. Ezt azért azóta bővebben kommentálták. Engem például nagyon érdekelt az, amikor ugye megint azt hangzik el, hogy ő sértett fel, ex-fér, hogy vajon egyszer is mondták-e azt, hogy de hazudik, tehát cáfolják, vagy csak mellé beszélnek, de mondták, az tudom, a helyzet, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ írt olyat, hogy Magyar Péter állításai alaptalanok, és minden, amit mond, üres szóbeszéd. Tehát legalább kimondták, hogy tagadják.
Van egy ilyen, hogy hogyan lehet vitázni, és akkor, hogy van az, hogy én állítok valamit, és a vita partnerem azt cáfolja az állításaimat, érdemben cáfolja.
Legalább tagadja.
Vagy más módon kikezdi, vagy tagadja, vagy elkezd engem minősíteni. Tudod, ennek ilyen szintjei vannak, most nem tudom mindet felsorolni, de van az a szint, ahol azt mondod, hogy a föld gömbölyű, én meg azt mondom, hogy buzi vagy. És akkor ezzel nem vitattam az állításodat, de megpróbállak hitelteleníteni, tönkretenni akármit. Na most itt ez történik, hogy kétségbe esett helyzetben lévő, meg ez, meg az, és nem azt mondja, hogy amit te kérsz számon, hogy hazudik, vagy nem hazudik, hogy miről beszél, hanem hogy néz ki, milyen ruhája van, nézd meg a haját, meg egyáltalán, meg elvált, meg mit tudom.
Reménytelen helyzetben lévő emberek. Miért van Magyar Péter reménytelen helyzetben? Mert ebben az országban mindenki reménytelen helyzetben van, akinek a piacról kell megélnie? Aki nem kap jó kis állami fizetést? Mert ő most kizárta magát a jó kis nomenklatúrából? Igen, és akkor innentől kezdve ő neki be kell fizetnie az adót a helyet, hogy felvenné az adót.
Igen, mert
és ez onnan az ő nézőpontjából, Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök nézőpontjából ez egy reménytelen helyzet.
Tényleg?
Nem, ez nem reménytelen helyzet. Nagyon sokan így élünk ebben az országban, ebben a reménytelen helyzetben.
Nem, ő a reménytelent úgy érti, hogy most szemben...
Nem tud visszakerülni az állami nomenklatúrába.
Nem csak, hogy nem tud visszakerülni, hanem hogy ő most nem velük van, tehát ellenük. Ő most kilépett a színpadra, kamerakádra, ő most reflektorfényben van, és kilépett az úthenger elé. És ez valóban...
De amikor ezt a Havasi mondta,
gondol, lehet.
Amikor a Havasi ezt mondta, még nem alapított pártot Magyar Péter, erről szó sem volt.
Még most sem.
Magyar Péter csak kinyilvánította, még most sem alapított, de most már beígérte, hogy alapít. Viszont akkor, amikor a Havasi Bertalan ezt mondta, akkor a Magyar Péter mindössze kiállt és elmondta, hogy elfogadhatatlan, hogy néhány család gazdagszik meg az ország javaiból, és hát lerabolják az országot. És akkor erre válaszolta azt Havasi Bertalan, hogy a reménytelen helyzetben lévő embereknek a kétségbe esett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Tehát reménytelen helyzetben van, mert most olyat mondott rólunk, hogy soha többé nem kap állami pénzt.
Pontosan erről van szó.
De ez nem reménytelen. Ez nem reménytelen helyzet. Valójában a szabad emberek így élnek ebben az országban, akik azt gondolnak és azt mondanak, amit akarnak. Onnan nézve ezek reménytelen emberek.
Vagyunk.
Reménytelen, de mi a reménytelen, hogy olyan fényesen éljünk munkanélkül, mint Havasi Bertalan. Ez a reménytelen. Onnan nézve, ahonnan ő nézi, természetesen reménytelen, mert szóba sem jön, hogy dolgozni fog. Föl sem merül, hogy adót fog fizetni.
De a reménytelen embereknek a kétségbe esett próbálkozása például az, hogy valaki mély szegénységből lakhatáshoz jusson, vagy egy nagyon drága műtéthez egyedi méltányossági kérelem alapján hozzáférjen a TB költségére. Tudod, hogy felkarolják valahonnan a porból, ez egy reménytelen helyzet, kétségbe vannak esve, és ha ők próbálkoznak, akkor ezek szerint a kormány állítása az, hogy nem foglalkozunk
igen,
velük.
Viszont például K. Endre, ő nem volt reménytelen helyzetben lévő kétségbe esett próbálkozás, mert ő írt egy levelet, és azután kegyelmet kapott. Oda kanyarodnék vissza. Igen, tehát ő
vagy
nem
kétségben nem volt esve, vagy lehetett reménye.
Vagy egyik sem.
Vagy mindkettő.
Igen. Oda kanyarodnék vissza, amit az előbb tettél fel kérdést, amivel szerintem nagyon sokan küzdünk, hogy ki ez a Magyar Péter, és mit kell róla gondolni. És nem azért nem tudom, hogy mit gondoljak róla, mert még nem mondta el nekem a balliberális izé, sajtó, vagy Soros, vagy akárki, hanem mert valóban ambivalens az, amit látok, meg ami történik, meg van bennem azért egy olyan érzés továbbra is, ami még mindig nem szűnik, hogy hát azért ez az ember elég sokáig élvezte ezt a rendszert, és most kiugrott. És persze meg lehet nyilván magyarázni, de mégis furcsa az egész. Furcsa, ahogyan egyszerre egy szempillantás alatt válik az ellenzék reménységévé, miközben ő még egy évvel ezelőtt a NER-nek a haszonélvezője volt. De, hogy a belső iránytűmet segíti az, hogy például Dobrev Klára, tehát Gyurcsány Ferenc nagyon rosszakat mondott róla, illetve a kormány is láthatólag kezd beleállni abba, hogy akkor most legyalulják a
színpadról. Ez azért hitelesíti.
És hogyha mind a két oldalon lőnek rá nehéz
akkor
tüzéseket,
magunkra ismerünk benne.
Akkor lehet, hogy a csávó tényleg hitel.
Hát akkor magunkra ismerünk.
Azért ez még egy olyan helyzet, ahol egy érvnek tűnő, valamit esetleg alátámasztó információ az A állítást erősítheti, és ugyanezt az állítást gyengítheti.
Az a helyzet,
nem hogy... tétel 50-60 millió forintot elverni Megafon, Facebook, vagy akármilyen támogatásra a vele kapcsolatos lejárató tartalmakkal kapcsolatban, azért, mert esetleg tudjuk, hogy akit támadnak, az erősödik, és ha a mi emberünk, akkor támadjuk, mert azzal erősítjük, hogy nem a mi emberünk.
Amit Magyar Péter mond, az nem minden körülmények között, nem minden esetben hitelesíti őt, de amit róla mondanak, az kőkeményen hitelesíti. És akik mondják, és amit mondanak, az kőkeményen hitelesíti.
Nem a mi emberünkhöz, én a Vitézit látom inkább ilyen karakternek, akivel kapcsolatban úgy csinálnak, tehát ő inkább tűnik trójai falónak, úgy csinálnak, mintha nem lenne hozzá közük. Igazából így mondjuk Tarlós úgy cinkeli, de alapvetően nem szabadult rá senki.
Legyen trójai falu, engem nem érdekel. Azt látom, hogy a Vitézi Dávid gondol valamit a városról, van elképzelése a várossal kapcsolatban. A Vitézi Dáviddal kapcsolatban minden érv, amit eddig hallottam ellenzéki oldalról, hogy Fidesz ügynök. Hogy
jó,
Fidesz
én ezt nem arra
de
mondom,
tudod,
de ezt
még
nem
azt is mondom. Mondanám, azt is mondanám, hogy ez az érv, ez ér, meg tényleg van Fidesz kötődése, de hát amikor én voltam a jelölt, én is Fidesz ügynök voltam. Emlékezzünk,
állítólag.
Amikor én voltam a jelölt, hát rólam Karácsony Gergely plakátkampányt intézett, amelyben Orbán marionett figurát mozgatott, és az egyik ujján lévő marionett báb én voltam. Jó, na most ezek után, oké, azt mondják
rá, hogy
mondja már el, tényleg róla van szó. Mondja? Most arról van szó, amikor őt sározták be.
Nem, arról van szó, amikor
nem szeretem, amikor a Robi félbeszakít, vagy sokat beszél, de most ez annyira személyes, hogy tényleg.
Arról van szó, hogy most a Vitézi Dáviddal kapcsolatban nem az a vád, hogy Vitézi Dávid mit akar csinálni a várossal. Nem az a vád, hogy Vitézi Dávid majd fog kapni forrásokat ellentétben Karácsony Gergellyel, és ez micsoda férgesült feudalizmus, micsoda undorító rendszer, hanem az az érv, hogy Vitézi Dávid Fidesz ügynök. Oké, tudod, még akár el is hiszem, de Vitézi Dávid a Fidesznek egy olyan arca, figurája, ügynöke, aki nagyon nem egy tarlós. Rengeteg konfliktusa volt a tarlóssal, mert nagyon más gondolt a városról, mint amit a tarlós gondol a városról. És az elmúlt 10 év alatt több száz Facebook posztban jelezte azt, hogy mi az ő elképzelése Budapesttel. És tudod, én már unom ezt, hogy Budapest az egy zsákmány, ami most kinél legyen, és erről szól az élmény. Én azt szeretném, hogyha Budapestnek lenne egy gazdája, egy olyan gazdája, amelyik nyugatos módon gondolkodik a városról. Értem, hogy fideszes.
De azt gondolom, hogy az önkormányzati... És erről tegnap beszélt.
Az önkormányzati...
Ezt akartam mondani, hogy szerintem nem menjünk el Vitéz irányába nagyon. Én őt arra a példára hoztam, hogy őnála látható egy ilyen, amiben bele lehet kötni a Magyar Péternél, ezt nem lehet érezni. Kanyarodjunk vissza Magyar Péterre, mert ő a témánk most, és szerintem nagyon-nagyon sok hallgató fejében ugyanaz az ambivalencia van, ugyanazok a zavaros, egymással ellentétes gondolatok, és igazából nem tisztult le, nem tudom hova tenni.
Jó. A zsák az a nemzeti együttműködés rendszere. A zsákmány az Magyarország. Az ördöglakat az az ellenzék. A balliberális ellenzék Gyurcsánnyal az élen. A zsák tartalmához nem lehet hozzájutni az ördöglakat megkerülésével. Az ördöglakat nem nyitja ki a zsákot. Nem szerzi meg a zsákban lévő zsákmányt. Nem szerzi vissza az országnak a zsákban lévő zsákmányt. Éppen az a funkciója, hogy lezárja a zsákot, csak rajta keresztül, csak az ördöglakat kinyitásával lehet a zsák tartalmához hozzáférni. Csak hogy a zsák alján van két luk. És ezen a két lukon keresztül folyik ki a közvagyon. Menekítik ki az országot. Két luk, egyike a keleti hitelezőknek a bankszámláira vezet, a másik meg a oligarchák offshore számláira vezet. És az a kockázat fenyegeti a magyarságot, hogy mire valakinek sikerül kinyitni az ördöglakatot, addigra egy színüres zsákba nyílik az majd. Mert már a két lukon keresztül kifolyt minden, ami az országnak a java, tulajdona, vagyona. Ebben a 2010 óta nagyon hosszú idő telt el, túl hosszú idő, talán már késő is. Eddig két kísérlet történt az ördöglakat kinyitására. Az első ilyen kísérletet a Vona Gábor végezte 2018-ban. A Simicska Lajosnak a védnökségével és támogatásával. A második ilyen kísérletet Márki-Zay Péter végezte 2022-ben az ellenzéki előválasztás megnyerésének a legitimitásával. Mindkét kísérlet kudarccal végződött. Amit most Magyar Péter megkísérel, ez a harmadik kísérlet az ördöglakat kinyitására. Mit jelent az ördöglakat kinyitása? Ellenzékváltással valósulhat meg a kormányváltás, kormányváltással valósulhat meg a rendszerváltás. Nem kerülhető meg az ellenzék. Nem kerülhető meg az ellenzékváltás feltétele a rendszerváltásnak. Nem hívhatják ki azok Orbán Viktor rendszerét, akik okozták, és akik a pillérei, és akikre való hivatkozással Orbán Viktor fenntartja azt, mert az Orbán Viktornak újabb és újabb és újabb 4 éves ciklust okoz, amíg Gyurcsány és a Gyurcsány vezette ellenzék hívja ki Orbán Viktort, addig nyugodtan alhat. Most harmadszor zajlik, most 24-ben, talán majd 26-ban, Magyar Péter harmadik számú kísérlete, mármint a harmadik számú kísérlet, amit ezúttal Magyar Péter hajt végre, ennek az ördöglakatnak a kinyitására, az ellenzékváltásra. Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki Gyurcsánnyal és Orbánnal egyaránt szemben áll, aki Gyurcsány és Orbán uralmát egyaránt elutasítja, aki a Gyurcsány és az Orbán problémát egy lényegű problémának látja, becsületbeli ügy odaállni emelé az ember.
Akkor te is eldöntetted, hogy bevered a szöget.
Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben természetesen nem az a dolga az értelmiségnek, hogy lelkesedjen, természetesen nem az a dolga az értelmiségnek, hogy feltétel nélkül hulyogasson meg a kalapját lengesse. Természetesen az értelmiségnek az a dolga, hogy kritikus legyen, az se baj, ha egy kicsit gyanakvó. Ebben a helyzetben az, aki a száját bírja húzogatni, meg a szemét bírja forgatni, az vagy jelentse ki azt, hogy nem kell kinyitni az ördöglakatot, és tegyen hitet Orbán vagy Gyurcsány mellett, vagy jelentse ki azt, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy kinyissa az ördöglakatot, és járuljon ő...
Vagy várjon és figyeljen, mi lenne, nem te mondanád, hogy más mit csináljon. Én azt gondolom, hogy ennél bővebb lehetőségek vannak. Júniusban kell először dönteni, ha egyáltalán EP listát állít arról, hogy mellé állsz-e. Az, amit elvárhatsz, vagy amiben én egyetértek veled, hogy ne sározzuk szét a csávot, mert nem dölt el. Viszont dönteni és odahúzni egy X-et hónapok múlva kell, én addig a magam részéről figyelek, hogy többet. Tudja
jó,
meg.
Jól van, Oszkár.
De én visszautasítom, mert úgy érzem, hogy néhány vonatkozott, és néhány én pedig kérdés. Szeretnék még nem dönteni, hiszen még nem kell döntenem.
De most miért üvöltözöl velem?
Mi ez az indulat?
De mi ez az indulat? Senki nem szólított meg téged, de senki nem...
Nehogy nem, én magamra senki vettem, nem szólított, mert én nem gondolom, hogy ugyanazzal a harciassággal én mára eldöntöttem, és ha nem azt teszem, akkor vagy mondjam azt, hogy nem kell kinyitni
nem
az ördöglakatot, vagy mondjam azt, hogy Magyar Péter
alkalmatlan. De nem vitatod az állításaimat, hanem önérzetesen elkezdesz velem üvöltözni, hogy én már pedig tőled ne követelőzzek. Tehát ahelyett, hogy vitatnád az állításaimat, vagy helyben hagynád
az állításaidat, az állításod, hogy kettő lehetőségem van. Vagy Magyar Pétert alkalmatlannak nevezem, vagy azt mondom, hogy nincs szükség az ellenzék lebontására és cseréjére, és én azt gondolom, hogy ennél több lehetőségem
mondjál
a jelen
még
pillanatban
még egy
tovább figyelni, amíg tényekhez jutok.
De ez nem lehetőség. Ez az elutasítása az egésznek. Hát jó, de akkor nézed a tévében a tévémacit. Akkor utasítsd el az egészet, és akkor mondjad azt, hogy van egy harmadik lehetőség. Engem a közélet
hát akkor
nem
gyerek
érdekel.
Vagyok, ha megfogalmazom,
engem a közélet nem érdekel.
Több lehetőségem van,
de nincs több, de nem nevezel meg. De nem nevezel meg.
Nem vagyok hirtelen. Megfontolt szeretnék lenni.
De mit fontolsz? Hát nem mondasz semmit.
Nem csinálok Jézus Krisztust a csávóból, amikor még azt mondja, hogy jövő héten bizonyítékot mutatom. Jaj, a másik nadrágomban hagytam.
De ki mondta, hogy Jézus Krisztust kell csinálni a csávóból? Az a kérdés, hogy van-e alternatívája annak, hogy ellenzékváltás? És hogyha van alternatívája annak, akkor mi? De arra ne mondjad azt, hogy az elfordulás a közélettől, vagy az, hogy tovább figyelek.
De te meg miért gondolod azt, hogy nekünk most ebben a pillanatban már el lehet dönteni, hogy
senki nem mondta, hogy te neked mit kell csinálni.
Jó, én csak azt
de hát akkor miért, kinek? Akkor kihez beszéltél, hogy annak, aki annak két lehetősége jó, van? Most, akkor ránk nem vonatkozik, csak aki nem tud most szólni a saját maga érdekében?
Nem, azokról beszélek, akik ebben a helyzetben kijátsszák az értelmiség étoszát a ellenzékváltás, a kormányváltás és a rendszerváltás ellen. És ebben a helyzetben gúnyolódnak, meg röhögnek, meg gyűlölködnek, meg mocskolnak mindenféle mocskot, szemetet, fekáliát szórnak és kennek Magyar Péterre. Hmm. Ebben a cégcsoportban is vannak ilyenek.
Én láttam a Vox műsort, ahol a Hont és a Ceglédi számomra elképesztő visszatetsző volt, mert egyébként, Robi, bár indulatos vagyok, én egyetértek, én nekem reménységem van a Magyar Péterben, de meggyőződésem nincsen, és én ezt a lehetőség a kettő közötti hézagot, üres járatot szeretném magamnak tudni, és ahogy te felfestetted,
akkor én nézem
a tévémacit, akkor én egy hülye gyerek vagyok.
Nézd, én ismerem ezt a... Nem, az nem mondás, az nem mondás, hogy én szerintem van egy harmadik lehetőség is, az, hogy nem választok a kettő közül. Nem, persze, mondhatod azt, hogy létezik, de ez nem egy harmadik lehetőség.
Az, hogy megalapozott leszek, amikor döntök, Robi, ez az út, ez egy érvényes út,
igen,
ez
jó, de akkor ez a nulladik lehetőség, nem a harmadik, ez a nulladik lehetőség. Van egy és kettő, és innen van lépés a nullába. Ha lehet, hogy van a háromba is, csak akkor nevezd meg, de ez nem, de nem nevezed meg, hanem azt mondod, hogy én még nem döntöttem, hadd döntsek a jövő héten. Ez nem egy harmadik lehetőség.
Szóval lehet, hogy Magyar Péter egy rendszerhiba, nem figyeltek oda rá, hogy eléggé fogható legyen, vagy eléggé lojális legyen, vagy eléggé be legyen tömve a pofája a pénzzel, hogy soha ne ugorjon ki. Lehet, hogy egy rendszerhiba, és lehet, hogy tényleg kiugrott, és lehet, hogy tényleg tele lett vele a töke, és igazi rendes keresztény konzervatív, aki ezt az álkeresztény, álkonzervatív kurzust elutasítja, lehet. De lehet trójai falu is, nem tudom. Egyelőre nem robbantott semmit. Egyelőre nem kaptunk sem tényeket, sem adatokat, sem számokat, sem semmit. Tehát lehetett volna, hogy azt mondja, hogy én ott voltam akkor, amikor ez meg ez, ezt meg azt csinálta, így meg úgy túlárazták, és nekem kellett találni, stb. Stb. Nem volt semmi, semmilyen név. Rogán antalozik, és kész.
Nekem nagyon élénk emlékeim vannak 2019-ből, arról, hogy milyen a gyűlölet céltáblájának lenni. Én voltam ebben a, ehhez hasonló, nem ebben, nem ebben. Nem abban, amiben a Vona Gábor volt 18-ban, a Márki-Zay 22-ben, és amiben most 24-ben a Magyar Péter. Hasonló helyzetben voltam, mint ők. Nem voltam ilyen mértékig kitéve a Rogán Antal, illetve az ellenzéki revolver média gyűlöletkeltésének, de van emlékem arra vonatkozóan, hogy milyen a gyűlölet céltáblájának lenni. Ezt mondhatom úgy, hogy én nekem 2019-ben már volt egy eléggé nagy közszereplői rutinom, de jóformán semmire nem mentem vele, amikor engem célba vettek. Erre nem lehet lelkileg felkészülni. Jól látszik, hogy Magyar Péter szét van zuhanva. Jól látszik, hogy a Mónika Show kifejezésével éljek, ideg állapotban van.
12 évet öregedett az elmúlt egy hónapban, igen. Ez valóban úgy
jól érződik, hogy ideg állapotban van. Csak szeretném jelezni, hogy erre nem lehet felkészülni. Nincs tréning, amivel ez erre fel lehetne készülni. A Márki-Zay Péter teljesen kifordult magából ebben a kampányban, de nem csoda. Én emlékszem magamra, és emlékszem arra, hogy ebben a kampányban, 19-ben az én személyiségem milyen mértékben torzult el. Ez egy pokoli helyzet. És én jól emlékszem azokra, akiket én elhívtam, hogy üljenek fel velem, vagy álljanak fel velem arra a tarkoncára, amiről kampányoltam, és név szerint emlékszem azokra, akik fölálltak mellém arra a tarkoncára, és az a szolidaritás akkor nekem hallatlanul sokat jelentett. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik Gyurcsánnyal és Orbánnal rendszer szinten, egy korszak viszonylatában szemben állnak, azoknak részéről azzal az emberrel kapcsolatban, aki oda járul az ördöglakathoz, hogy kinyissa, van egyfajta erkölcsi kötelességük a szolidaritásra. A szolidaritásra. Nem kell messiást látni benne. Nem kell ünnepelni. De úgy gondolom, hogy becsületbeli ügy segíteni mindenben, mert most ő a rendszer ellenzéknek, nem Orbán ellenzékének, nem Gyurcsány ellenzékének, hanem az Orbán és Gyurcsány által reprezentált korszak rendszer ellenzékének a küzdelmét vívja. Ilyen értelemben az én küzdelmemet is vívja. És úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben szolidárisnak illik lenni vele. És aki nem szolidáris vele, az mondja ki, hogy A. Nem kell kinyitni az ördöglakatot, B. Ne Magyar Péter nyissa ki az ördöglakatot, mert alkalmatlan rá. Lehet azt mondani, hogy nagy ez a kabát Magyar Péterre, hogy korábban nagy volt a Márki-Zay Péterre is. Csak szeretném jelezni, hogy ez a kabát, ez Orbán Viktoron kívül Magyarországon mindenkire túl nagy lesz. Ezt nem lehet, ebbe a kabátba belenőni lehet. De olyan, ez nem lesz fit ez a kabát úgy, hogy valaki fölkapja magára.
Sokkal inkább egyetértek most ezzel, amit mondtál. Sajnálom, hogy a végén ugyanoda futtattad ki ugyanarra a két kimenetre. A személyes érintettséged meggyőző azzal kapcsolatban, hogy tudod, hogy ez milyen, de amúgy számomra szükségtelen, amit utána mondtál, és azt én a műsor előző felében is levettem, és azzal egyetértek, nem, elmondom, hogy teljesen racionálisan belátható, hogy ugyan miért ne hagynád megpróbálni, még ha kétségeid is vannak, hiszen nagyobb kárt nem okozhat, mint ami van, menjen oda, küzdjön meg vele, és akkor közben megtudjuk, és azt gondolom, hogy én ez alapján gondolom azt, hogy nem vennék részt a besározásában, de nem is feküdnék le a hasamat simogattatni, mint a kutyák egyelőre. Érted? Tehát én ennyivel távolabbról gondolom egyébként a hasonlót, de azt gondolom, hogy mégsem az a két lehetséges választásom van, mert aközött, hogy besározom, és aközött, hogy nem fekszem le, még mindig ott van az, hogy nem sározom be, hanem figyelek.
De nem ráfér a bírálat, de nem arra, hogy mer odajárulni az ördöglakathoz, hogy van pofája kihívni Gyurcsányt és Orbánt, hanem hogy szerintem egy kicsit jobbra csavargasd az ördöglakatot, és utána meg nyomogasd befelé, mert úgy fog nyílni. Ilyen tanácsokat
pontosan,
lehet.
Pontosan ez, hogy éppen, hogy bírálat nem fér hozzá, vagy rá, vagy nem egyelőre nem érdemes, mert amit látok, az korrekt. Csak gyanú, tudod, ebben a rendszerben, ami mindent fog, ahol minden intézmény, minden meg van szállva, és még az ellenzéki pártoknál is látszik a bedrótozottság. Egyszerűen az ember nem meri elhinni, hogy ő tényleg, úgyhogy belülről jön
ki. De gyanú, de ez a köszelem, ráadásul, le a ráadásul ő
tényleg belülről jön ki.
De ez a közszelemben van ez a gyanú, hát a föld is lapos, nem hallottad? Hát a csík tolja a repülőt, nem hallottad?
De most nem mond már ezt nekem. Tehát
de a közszelemben is benne van ez a gyanú. Mindenki gyanakszik, hogy amit lát, az nem a valóság, hanem egy színjáték, hogy egy látszat, hogy a háttérhatalom vezet, hogy mikrocsip van az oltásban.
De most ne vigyél el ebbe az irányba, mert ez nem fair. Itt arról van szó, hogy ebben az országban 100%-ban le van uralva minden, a titkosszolgálatokat mindenki ellen alkalmazzák, évente valami 200 izét ír alá az igazságügyi miniszter engedélyt lehallgatásra, titkos megfigyelésre, meg egyebekre, úgy szórják, érted, mint a szőnyegbombázást, minden intézményt megszálltak, most már az utolsó vidéki kultúrház igazgatóját is a központból fogják kinevezni, teljes totális kontroll van. Erre itt van egy ember, aki számunkra nagyon kedves, nagyon igaznak tetsző dolgokat mond, és persze, hogy fölmerül a kérdés, hogy na de hogy? Hogy? És hogy nem ütötte még el a villamos? És hogy mondhatja? Hogy nincs róla olyan dolog, amivel befoghatnák a pofáját, amire azt tudnák mondani neki, hogy holnap meg sem merjen szólalni? Hogy ez nem történt?
Látjuk,
még meg?
Látjuk ennek az embernek remegni a kezét. Látjuk ennek az embernek az arcát, látja, Oszkár imént említette, hogy 10 éve töregedett egy
hónap alatt. Jó, Rogán meg 26. Hát
várjál, látjuk, ahogy a sírás kerülgeti. Látjuk, hogy az idegrendszere teljesen kész van. Ha ez az ember Rogán Antal ügynöke, ha ez az egész egy színjáték,
akkor mitől van idegállapotban?
Akkor ez az ember egy velünk élő Marlon Brando. Akkor ez az ember a method actingnek, a Lee Strasberg színjáték iskolájának a nagymestere. Lehetséges, de ebben az esetben Oscar díjat neki. Tehát ha viszont meg elismered, hogy nem Rogán ügynöke, hanem ez a remegés, ez a sírásba hajló hang, ez a reszkető arc, ez az iszonyatos stressz, ami kiütközik rajta, ez hitelesnek tűnik, akkor mire gyanakszol?
Nem, de akkor meg felteszem a kérdést, hogy komolyan, aki látta ezt belülről, tehát ezekkel az emberekkel összejárt, vacsorázott velük, akire egyszer, amikor még igazgatója volt a Diákhitelközpontnak, vagy minek, kiküldték az ellenőrzést, és mindenét lefoglalták, ő tudja, akinek amikor vált a feleségétől, kimentek hozzá, és megmondták, hogy fog elválni, tehát ő aztán nem úgy, mint én meg te, hogy a sajtóból, hanem a saját bőrén tudja, hogy ez milyen. Akkor hogy kimerálni? Tehát én meg azt nem értem, hogy akkor mi van ebben az emberben. Értem.
De, és azt, nagyon de ezt mind neki. Ő mondta, tehát a kiállást is ő csinálja, meg neki. Azt is ő mondta, amiket most felosztasz, hogy... azt elhiszed, a többit meg nem.
Én csak csupa rosszat tudok feltételezni a rendszerről, ő meg csupa rosszat tud róla. És kimerálni, és... Mire számít?
Számomra nagyon kemény meglepetés, hogy mire pont számít? Azokkal állt elő egyébként, amiket vádként feltételezésként a rendszer működéseként az elmúlt 3, 6, meg 14 évben az ezt figyelők, és jellemzően nem a kormány támogató véleményvezérek megfogalmaztak.
Én meg hadd kérdezek már valamit. Mit veszíthetünk? Orbánt? A Gyurcsányt?
Ugyanezt kérdeztem 7 perc.
Mit veszi? Mi fog történni, hogyha kiderül, hogy mégsem tudja kinyitni az ördöglakatot? Vagy nagy Isten kiderül, hogy nem is akarja, azért küldték oda, hogy más se férjen
ugyanúgy
oda, hogy
nem nyitja ki senki, ha ugyanúgy, el se játsza.
Jön még 4 év Orbán Viktor? Hát az amúgy is jön. Itt marad a nyakunkon Gyurcsány Ferenc? Hát ő itt van a nyakunkon, és itt is marad. Mit veszíthetünk? És tudod, az a helyzet, hogy csak az húzogassa a pofáját, meg csak az forgassa a szemét, akinek van vesztenivalója.
De nincs vesztenivalónk, Robi, mert akkor mi reménytelen kétségbe esett emberek vagyunk. Akkor viszont velünk ne foglalkozzanak. Azt szabad kérni.
Én azt tudom, én emlékszem rá, hogy megzuhantam 2018-ban a választás után, és hogy megzuhantam 2022-ben, és 2022-ben a megzuhanás, amikor tényleg azt éreztem, hogy én, aki alapvetően élvezem, imádom az életet, és olyan szintű depresszióba estem 1-2 nap alatt, hogy akkor azt éreztem, hogy én többet senkinek semmit nem hiszek el, ami ebben az egész mocskos, szaros izében ilyen gladiátor showban van, soha többet senkinek semmit nem hiszek el, mert nem hagyom, hogy az életemet hazavágja az, hogy a közéletben gyakorlatilag már semmit se lehet érvényesíteni.
No, hát az a válaszod, hogy az illúzióidat veszítheted.
És akkor valójában megint elhihetjük, itt van valaki, hitelesnek tűnik, és beleszállhatunk, hogy lelkesedjünk, és akkor megint pofára fogunk esni valószínűleg, egyébként ő is, mert nekünk ezt rendelték, de ez persze egy nagyon rossz
valószínűleg,
gondolat, és nem akarom ezt de érezni,
igen, értem,
csak most így érzem.
Értem, de valószínűleg pofára fogunk esni. Nagyon csekély az esélyünk, hogy kinyitja az ördöglakatot. Lehet, hogy csak 10%, lehet, hogy csak 5%, de ez a legjobb esélyünk jelenleg.
Az is igaz. Hát
akkor meg kell játszani.
Világos. Egyébként az biztos, hogyha bárkinek amúgy van esélye tényleg terhelő dolgokkal előállni, akkor az egy olyan ember, aki belülről jön, ezt elfogadom. Mert hogy kívülről ez a rendszer minden támadást vissza tudott eddig verni, az teljesen jól nekem látszik, kívülről senki semmilyen módon nem fér hozzá. Ha ő belülről valahogyan ezt a Völner Schadl Rogán Tóni Barbara Ádám vonalat föl tudja újra eleveníteni, ebből lehet nagy balni, de a rendszer ezt... egészen szerintem nem tud megrekni.
A Rogán, látod, Tóni, Ádám, Barbara az 4 ember? Vagy 3?
Látod, én meg ebben nem hiszek, ebben a Schadl Rogán iratok manipulációja ügyben nem hiszek. Az a mondása...
Lazán kinézem a Rogánékból.
Nem abban nem hiszek, hogy nem manipulálták, hogy manipulálták volna az iratokat, hanem abban nem hiszek, hogy ilyen ügyek ezen a Magyarországon még érnek bármit, még számítanak bármit, vagy hogy ilyesmivel bele lehet bukni, vagy hogy belebukhat a kormány egy Schadl. Nem érdekli az embereket. A megrontott gyerekek éppen, hogy elérték az emberek inger küszöbét. Ne, az, hogy most manipuláltak az iratokkal, úristen, meg hogy a Schadl a Rogán embere volt, és most emiatt kéne az embereknek felháborodni, meg utcára vonulni? Na, ebben nem hiszek. Amikor
Bocsám, az nagyon, nagyon szimpatikus egyébként, hogy 1-2 Magyar Péter nyilatkozat végén, bármiről is van szó, még emlékeztet, hogy senki nem kért bocsánatot a Bicskei, vagy akármilyen áldozatokról. Tehát miközben ő lopja el a sót, az egyébként nagyon is figyelmet igénylő és 2 évszázados probléma megoldása elől, aközben a zseblámpával visszavilágít, hogy ez innen. Jó, viszont...
amikor a Magyar Péter azt mondja, hogy fölépíti a maga 15%-os, 15-20%-os mozgalmát, ezáltal megalkotja a harmadik pólust, ezáltal egy olyan helyzetet teremt, amiben az ő antikorrupciós, jogállami és demokratikus feltételrendszerét el kell fogadnia annak, akivel ő együttműködik. Legyen az akár a régi ellenzék Gyurcsánnyal az élen, akár a Fidesz Orbán Viktorral az élen. Egy ilyen helyzetben képes arra, hogy vagy a kormánynak kisebbségben kelljen kormányoznia, vagy el kelljen fogadni a jogállami, demokratikus és antikorrupciós feltételeket, vagy össze kelljen fogni a Gyurcsánnyal. Ez egy olyan
ehhez
terv...
nem az kell, hogy neki 15-20%-a legyen, hanem hogy a legtöbb szavazatot szerző valószínűleg Fidesznek elég kevés legyen ahhoz, hogy erre rászoruljon.
Relatív kisebbségbe kell, relatív kisebbségbe kell taszítani a Fideszt, és létre kell hozni két ellenzéket, a régi mellé egy újat. Hasonló erejűt. Na most, amikor ezt a programot megfogalmazza, akkor azt érzem, hogy nyitogatja az ördöglakatot. Jó, hogy ez egy olyan terv, aminek a nyomán kinyílhat az ördöglakat. Amikor viszont elkezd arról beszélni, hogy Schadl az Rogánnak az embere, meg hogy manipuláltak az iratokkal, és most le kell mondani a kormánynak, akkor tudod, mit érzek? Azt érzem, mint amikor kiáll Tordai Business Bence, és előadja az ilyen marketing megbeszéléseken előadott dumákat, vagy kitalált szövegeket, hogy, és így szugerálják magukat, és így győzködik magukat, hogy most a Schadl miatt, vagy a Rogán miatt mondjon le a kormány, és mindenki tudja, hogy nevetséges. Hülyét csináltok magatokból.
Nem lehet, hogy a Robi, mert én is érzem, hogy van egy random Petőfi idézet generátor a zsebében, meg mennek ezek a szerez egy magánjetet és Csádot, meg Argentinát tudom ajánlani. Tehát mind a nagyot mondás, mind pedig a tömeg értelmére alkalmas különböző idézetek és aforizmák. De azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Tehát egyrészt a kezemben van egy kulcs, ami talán jó egy zárba, mondjuk, de hogy én eljussak addig a zárig, ahhoz kell, hogy tudod, a víz a gályámat eljuttassa addig az árig, és az egyik helyen fenn kell tartani ezt az egyébként szinte érthetetlen vagy csodával határos ilyen több tízezres napi többszöri like cunamit, és érdeklődést, másrészt viszont a háttérben végre kell hajtani azt a szisztematikus tervet, amiből következhet valami.
Amikor előadja ezt a Schadl ügyet, meg előadja a Rogán Antal érintettségét, akkor az az érzésem, hogy le van maradva Magyar Péter 10 évvel. Nem 2014-ben járunk. 2014-ben ezek még lehet, hogy jó dumák lettek volna ahhoz, hogy megfingassák vele a hatalmat.
Valami olyan történik, már... Robi, amihez nem értesz, és soha nem is fogsz, én sem értek, és soha nem is fogok.
De már
a nagy közönségnek egyszerre megfelelni a finnyás elittel együtt.
De tudod, túljár a történet.
Ez a kommunikáció, már, amit látsz.
De a NER története már túljár azon, hogy a Schadlnak az érintettsége, meg Rogánnak a manipulációja az iratokkal, az számítson akár a társadalom számára, akár Orbán Viktornak egy ráncot is okozzon az arcán.
Jó, viszont a probléma szerintem az, hogy ő azt mondja, hogy fel kell építeni egy 15-20% harmadik pólust, jó, és mire fogja felépíteni, mert az, amit te itt előadtál, az téged lelkesít, meg még a nevetséges, és sokszor idézőjelben lehet tenni, hogy független értelmiséget azt mondjuk így érdekli, de nincs is ilyen Magyarországon, mert már mindenki beállt ide vagy oda, tehát tényleg 3%-ról beszélünk. Ezek az emberek, a mi, meg te, meg úgy egyáltalán nem voltak képesek az elmúlt 14 évben megszervezni egy 1%-os pártot sem. Azok, akik azt mondják, hogy elutasítjuk ezt. Jó, A kétfarkú kutyák az egyetlen valamennyire sikeres próbálkozás arra, hogy ezen kívül helyezkedjenek.
Igen.
Ez egy 3-4, max 5%-ot jelent. Én értem, de mi lesz az, ami az embereket feltüzeli, hogy az az ördöglakat, amiről te beszélsz, hogy ez valóban ezen a módon nyitható ki, és nem Rogánon, Schadlon, meg a többin keresztül, meg a korrupciós ügyek feltárásán keresztül. Mi lesz az, ami miatt 15%-nyi ember azt mondja, hogy igen, rászavazom.
Mondom. Az egy nagyon-nagyon régi elképzelés, hogy Orbán Viktort nem a balliberális ellenzék fogja leváltani, mert a balliberális ellenzék okozta és támasztja azt, hanem igenis egy jobb közép alternatíva tudja leváltani. 18-ban a Vona már ezzel kísérletezve nyitogatta az ördöglakatot. 22-ben Márki-Zay ezzel kísérletezve nyitogatta az ördöglakatot. Most Magyar Péter ugyanezt teszi. Ez a varsói gyors. Ez. A magyar Donald Tuskot keressük. A magyar Donald Tusk lehet az, aki kinyitja az ördöglakatot, ahogyan a lengyel Donald Tusk kinyitotta a lengyel ördöglakatot. Ez a varsói gyors, ami megérkezik, és ami elgázolhatja, vagy elsöpörheti az Orbán rendszert. Az az ígéret, az a lehetőség, hogy nem az 5%-ért szavazol. Nem azért szavazol, hogy egy párt végre megkapja az 5%-ot, és a te pártod végre ott legyen a parlamentben, és részt vegyen a reality-ben, hanem a hatalomról szavazol. Hanem arról szavazol, és akkor ennek van egy szívó ereje, hogyha ez föl tud épülni, hogyha arról van szó, hogy itt van a magyar Donald Tusk, és itt van a változás lehetősége, és ő lehet az, aki kihívhatja Orbán Viktort, annak van egy szívó ereje, és azoknak a pártoknak a szavazóit, akik most már reménytelenek az ügyben, hogy beleszóljanak a hatalom dolgaiba, mert nem hajlandóak sem az Orbán Viktorra, sem a Gyurcsány Ferencre szavazni, hanem kispártokra szavaznak, amelyek az 5%-ért járulnak, ezeknek a szavazatait felszippanthatja. És hogyha ezek a szavazatok összeadódnak, és hozzájuk járul az a tetemes 30%-os, vagy 30-valahány százalékos tömeg, amelyiknek nincs pártja, amelyik kiábrándult a politikából, amelyik nem érzi azt, hogy képviseltetve van, abból fölépülhet egy 15-20%-os tömb. Jó. Ez a koncepció. És igenis lehet ennek egy szívó ereje, mert valóban nagyon sokan érzik azt, hogy egy jobb-közép alternatíva válthatja le Orbán Viktor rendszerét, egyszerre kell merőlegest állítani a 2010 előtti és a 2010 utáni világnak.
Jó. Magyarország egy jobboldali ország, ezt Orbán Viktor 94-ben felismerte, amikor rájött, hogy az az oldal, ahol ő addig elhelyezkedett, az szűk, azon nem lehet megélni, ott több a tehén, mint amit le lehet legelni füvet. Ezért benyomult középre, jobbra, középre. De ezt a teret eszméletlen módon leuralta. És azért tegyük hozzá, hogy közben jobb oldalon is forogtak ki meg be pártok a rendszerbe, és mondjuk aki úgy néz ki, hogy még stabil tud lenni Magyarországon ezen a jobb-közép centrális erőtéren kívül, az még a szélső jobb, amelyik időről időre új pártokat tud kitermelni. Most jelenleg a Mi Hazánk az egy rendkívül népszerű és sikeres recept. De nem fér el ottán még egy jobboldali párt, én úgy látom, és hogyha azt mondod, hogy de azért, mert az emberek kiábrándultak, mert hogy hívják,
egyre többen értik meg, rendszer? Egyre többen értik meg, hogy a 2010 előtti világ, a 2010 utáni világnak az oka is a feltétele.
Okay, de hogy, és akkor a korrupció miatt lenne az a rendes középosztálybeli keresztény konzervatív polgár, aki majd átszavaz Magyar Péterre, mert fúj, már elege van a korrupcióval. De hol volt ez az ember 14 évig, aki most hirtelen problémát lát a korrupcióban, és most át fog szavazni? Ezek az emberek miért nem nyitották ki a pofájukat egyszer sem? Miért támogatták mindig feltétel nélkül ennek a mocsok rendszernek a működését? Azért, mert igazából nem érdekli őket. Tehát amivel Magyar Péternek
az a mondása,
az az igény nincs.
Magyar Péternek az a mondása, hogy ő már évek óta ellenzéki érzelmű, de a felesége miatt ő kussolt, mert a feleségének és az akkor már a volt felesége volt, de a volt felesége miatt is kussolt, mert nem akart a volt feleségének ártani.
Nem a gyerekeinek.
Ártani. De azután, hogy kitaszították.
És igazat mond, mert
kitaszították a volt feleségét a NER-ből, és már semmi, nem úgy, hogy visszavonult a Fidesztől, visszavonult a politikától teljesen, mielőtt Rogán Antal visszahívta, hogy itt még volna egy kis ügy, vagy még volna egy kis lejáratási ügy, ebben még Jucika kérnénk a segítségedet. Hát, hogy mondjam, igen, ő neki megvolt a véleménye már évek óta, legalábbis ő neki ez az állítása már, mint Magyar Péternek, és ő hallgatott, mert nem akart a feleségének ártani. Azzal, hogy a felesége távozott a politikából, egy teljesen új helyzet született, és Magyar Péter percekre a lemondására rákiírta a Facebookra azt az üzenetet, amivel elindult az ő most már politikainak mondható karrierje. Természetesen fel lehet tenni a kérdést, hogy hol volt eddig Magyar Péter. De a damaszkuszi úton is fel lehetett tenni Pálnak a kérdést, az, hogy mi van azzal a Saul nevűvel, aki írtotta a keresztényeket. Most hova lett az a Saul nevű? És akkor Pál azt mondta, hogy a Saul meghalt, és Pál megszületett.
Okay.
Lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem helyes azt mondani, vagy legalábbis nem keresztényi szellemű azt mondani, hogy egyszer Saul, mindig Saul.
Két megfigyelést szeretnék még itt hagyni. Nem a saját felmentésekor fordult a Partizánhoz, és tálalta ki a dolgait, tehát a saját sértettség alapján. Még csak nem is a botrány kirobbanásakor, amikor igazán felcsaptak a hullámok, és ehhez képest valami 10 nappal később mondott le a köztársasági elnök meg az igazságügyi miniszter, tehát akkor, abban a pillanatban. Azért ez jelent valamit, ez azt hiszem, hogy aláhúzza az állításait. És egy nem létező anekdota, 4 szumós birkózó ül egy kerti medencében, színültig van a víz, bemászik melléjük DJ Quills, vagy nem tudom, egy nagyon vékony ember, és ráüvöltenek, hogy ne gyere már be, hát kifolyik a víz. Körülbelül ilyen, amikor azt kérik számon, hogy minek ide még egy szereplő, még jobban elaprózza az ellenzéki szavazatokat, nem annak nincs helye ebben a közegben, aki a legkésőbb jött, hanem aki a legszarosabb.
Igen, és tudod, azok az emberek mocskolják meg, röhögik ki, meg gúnyolják most Magyar Pétert, akiknek Gyurcsányra az elmúlt évek folyamán összesen annyi megjegyzésük volt, hogy a legtehetségesebb politikus az egész ellenzékben.